Stagnálnak az árak Kínában, sőt erősödnek a deflációs kockázatok. A fogyasztói árak májusban mindössze 0,2%-kal, a termelői árak viszont nagy arányban 4,6%-kal csökkentek éves viszonylatban. Ez utóbbi azt jelzi, hogy zsugorodott a kereslet a kínai termékek iránt. Az export például több mint 8%-kal esett. A cégek árversenybe kezdtek. Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével Lakatos László beszélgetett.
Úgy tűnik, hogy a kínaiaknak nem lesz gondjuk az inflációval, hiszen ha csak a legfrissebb adatot nézem, hogy 7 éve nem látott ütemben csökkentek az ipari termelői árak, az azt vetíti előre, hogy infláció fékezésre nem lesz szükségük.
Hát nagyon úgy tűnik, hogy a kínai gazdaság inkább más problémákkal küzdik. Itt a következő időszakban, meg hát ugye a mostani hónapokban, és az nem csak a termelői árak, de maga az inflációs adat is meglehetősen gyenge. Ugye mi Európában kicsikét más számokhoz vagyunk hozzászokva. Kínában most a május adat az 0,2%, és ez nem a havi infláció, hanem az éves inflációs adat, tehát az év per év mutató. Úgyhogy teljesen más kávéház, ha szabad így fogalmazni. Ugyanakkor azért ez felvett egy-két problémát is, ugyanis azzal, hogy ennyire gyenge az ipari termelői áraknak az alakulása, tehát jelesül nagyon komolyan szakad, ez azt jelenti, hogy nincsen kereslet a kínai termékek, a kínai elsősorban export termékek iránt. Ugye sem az amerikai vásárlók, sem az európai vásárlók nem törik össze magukat, hogy termékeket vásároljanak, hogy alapanyagokat vegyenek, hogy félkész termékeket vegyenek, és hát nyilvánvalóan ez húzza lefelé a termelői árakat, mert egyre nagyobb a verseny a csökkenő, zsugorodó kereslet mellett, és persze közben az energiapiacon is azért szépen lefelé jöttek az árak, úgyhogy ez mégis engedi azt, hogy legyen egyfajta árverseny a kínai exportvállalatok között. Úgyhogy ezért látjuk ezt a gyenge ipari termelői adatot, és mondom, ez magával hozza azt is, hogy egyébként vélhetően, mert itt a globális kereslet az nem turbeletes most jelen pillanatban a kínai exporttermékek iránt.
Igen, és hát ezt ugye az exportadatok is mutatták, mert hogy az elemzők vártak egyébként lassulást, de hogy 8,5%-kal csökkenjen az előző év azonos időszakához képest az export, arra nem számítottak. Akkor ezek szerint van még lejjebb bőven, mert hogy ez még csak az eleje.
Hát az a helyzet, hogy igen, nagyon arra számítottunk, hogy majd itt a kínai újranyitás, ugye itt erről beszélgettünk az év elején, hogy felszabadul Kína a Covid szabályok alól, fölpörgetik a termelést, fölpörög a globális kereskedelem, és akkor jaj, de jó lesz nekünk, mennyire dinamikus lesz a gazdasági állapot itt globálisan. De ehhez képest ez az újranyitás, ez annyira nem sikerült jól, mert a túlzok jól sikerült, csak éppen a belső keresletet tolta meg a kínai gazdaságban. Tehát amit látunk most gazdasági növekedést Kínában, az megint csak inkább beruházás és belső fogyasztás vezérelte növekedés, nem pedig export vezérelte növekedés. Vagyis azt jelenti, hogy gyakorlatilag szépen morzsolódik le, esik össze a kínai külső kereslet, ami azt jelenti, hogy nem vásárolnak elég terméket a kínaiaktól, ami persze összhangban van azzal, hogy egy nagyon komoly inflációs problémát látunk Amerikában, látunk Európában, erre reagálva a nagy központi bankok ugye kamatot emeltek, ez pedig bizony fékezi a finanszírozási lehetőségeket, fékezi a beruházásokat, és összességében fogja vissza a keresletet itt a fejlett piacokon, és ez visszahat a kínai gazdaságra. Tehát ahelyett, hogy az újranyitást követően egy ilyen nagy pozitív spirálba ugrottunk volna bele növekedést illetően, hát most pont, hogy inkább egy ilyen lefelé tendáló spirált látunk, amiből ki lehet azért jönni, de egyelőre kevésbé optimista most a kép, mint mondjuk volt 3 hónappal korábban.
Na most akkor ez hosszú távon mit jelenthet? Ugye az európai és az amerikai központi bank célja felé halad, hiszen szépen visszafogták a keresletet, ez gyorsan az árakat is vissza fogja fogni. De ugye Kínában, lévén, hogy gyakorlatilag nincs infláció, meg azért van ott szabad pénz, meg tudjuk, hogy a kínaiak azért tudnak stimulálni, ha akarnak. Ez az európai gazdaságra milyen hatással lehet? Tehát, hogy itt szép lassan a kínai importot is visszafogják ezzel?
Ugye nagy kérdés, hogy vajon ezt most hogyan értékeli a kínai gazdaságpolitika, vagy a politikai vezetése, amit most a gazdaságban látunk. Ugye, amit elmondtam, inkább a külső kereslettel van probléma, és valóban a gyenge inflációs adatok felvetették azt a fajta piaci elképzelést, hogy hát majd a kínai jegybank megint elkezdi élénkíteni a gazdaságot. kérdés, hogy ezt mennyire lesz képes úgy megtenni, hogy ez végül az iparvállalatoknál csapódjon le, és ott induljon be egy termelés, hiszen lehet ezt ösztönözni, csak hogyha nem tudják értékesíteni a megtermelt termékeket, akkor alapvetően hiába ösztönözzük ott a kínai gazdaságnak azon pontját, abból nem igazán lesz semmiféle növekedés. Vagyis egyébként nagyon úgy tűnik, hogy ha jön is valamiféle impulzus Kínában, az megint csak a belső gazdaságot fogja támogatni, és innentől kezdve, amiben segíthet, az az, hogy mondjuk az európai meg amerikai vállalatok tudnak többet értékesíteni, ők tudnak többet exportálni Kína irányába, már ha Kína ezt valamennyire hajlandó megengedni. De hát azért mostanában nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy azok az amerikai-kínai gazdasági kapcsolatok hát azért nem túl veretesek, illetve azért Európában is egyre inkább ilyen, hát nem azt mondom, hogy Kína ellenes retorika, de egy sokkal óvatosabb álláspont kezd kialakulni. Szóval minthogyha egy kicsikét úgy befagynának ezek a fajta kapcsolatok. Szóval ebben a tekintetben, még ha jön is kínai impulzus a belső gazdaságban, azért ez nem biztos, hogy nagyon sokat lendítene mondjuk a globális növekedésen, pláne nem az Egyesült Államokban. De Európa esetében is arról beszélünk, hogy csak akkor látunk nagyon komoly kilábalási potenciált, ha valahogy ez a kínai gazdasági növekedés ez olyan mértékben pattan föl, hogy ez tudja magával húzni tényleg a globális keresletet, és ezáltal az európai gazdaságot. Tehát egyelőre itt azért nagyon mérsékelten lennék optimista ebben a történetben.
Ráadásul a kínai vállalatok azért most tudnak engedni az árakból, és ismerjük az ottani hozzáállást, bár mindenki szeret drágábban eladni, de nekik azért ez úgy megy, hogy akkor engedünk a feléből. Ez még rosszabb helyzetbe hozhatja az európai meg az amerikai vállalatokat.
Nyilván ugye ők volumenben gondolkoznak, és ez az, ami a nagy előnye alapvetően a kínai termelőknek, mondjuk akár egy amerikai, pláne egy európai termelővel szemben, hiszen itt nagyságrendekkel nagyobb termelési számokról, és ezáltal nagyságrendekkel jobb méretgazdaságosságról beszélhetünk. Ugyanakkor azért van ennek egy fonákja is, hiszen hogyha elindul egy ilyen jellegű árverseny, azért az egy pozitív dolgot magával hozhat. Mégpedig egyrészt talán azt, hogy még hatékonyabbá próbálja tenni az európai meg az amerikai vállalati szektor a saját termelését, ez mondjuk középhosszabb távon jól is elsülhet, illetve nyilván egy ilyen globális lefelé hajtó inflációs erő, azért végre segíthet egy kicsikét kimozdulni ebből a holtpontból, ami most kerültünk, ilyen nagyon magas infláció, és az ezt követő nagyon magas kamatkörnyezet következtében. Tehát, hogyha elindul lefelé valóban egy ilyen inflációs spirál, akkor legalább lehet a gazdaságokban egy kicsikét enyhíteni a nyomást.
Az elmúlt percekben Virovácz Pétert hallották, az ING Bank vezető elemzőjét. Most egy kis érdekességgel megyünk tovább, 9 órakor pedig a friss hírek mellett a tőzsdenyitással is várjuk Önöket.
Reggeli Monitor.
Rekordáron több mint 34 millió dollárért, azaz 12 milliárd forintért kelt el a valaha árverésre bocsátott legnagyobb rubin, az 55 karátos Estrella de Fura egy New Yorki aukción. A drága követ tavaly júliusban találták egy mozambiki bányában. A vörös követ 21 millió dolláros kikiáltási áron bocsátották áruba, végül egy közel-keleti magángyűjtő tette rá a legjobb ajánlatot, ezt közölte a Sotheby's aukciós ház. Az aukciós ház ékszer szakértője a természet igazi csodájának nevezte az Estrella de Furát. Csiszoltan 5 karátnál nagyobb rubinok már ritkaságnak számítanak, még ritkábbak a 10 karátot elérőek. 20 karátosnál nagyobb rubin pedig csak nem példátlan. Egy 50 karátnál is nagyobb pedig csak egyszer az életben fordul elő, fogalmazott a szakértő.
Ez a Reggeli Monitor.